és hangsúllyal mondta, hogy az orvos szúrós szemmel nézett rá. Szóval magának ez a véleménye, kérdezte Philip Lombard. Ez hát, miért ne lehetne, felelte támadólag Blore. Mindnyáján hallottuk tegnap este azt a vádat. Lehet, hogy az egész csak üres duma, egyszerűen őrültség, de lehet, hogy nem az. Tegyük fel egy pillanatra, hogy a vád igaz, hogy Rogers és felesége csak ugyan eltette láb alól az öreg hölgyet. Nos, mi következik ebből? Teljes biztonságban érezték magukat, és boldogan éltek. Vera a szavába vágott halkan azt mondta, nem. Nem hinném, hogy Mrs. Rogers valaha is biztonságban érezte volna magát. Blore kissé bosszúsan nézett a közbeszólóra. Jellemző a nőkre, mondta a tekintete. Aztán így folytatta. Lehetséges. Minden esetre tényleges veszély, legalábbis tudtukkal nem fenyegette őket. Aztán tegnap este valami ismeretlen őrült kikotyogta a titkot. Mi történik? Az asszony összeroppan, idegei felmondják a szolgálatot. Emlékezzenek csak rá, mennyire vigyázott rá a férje, amikor magához tért. Nem férji aggódás volt az. Nem az életét féltette. Úgy topogott, mint macska a forró háztetőn. Iszonyúan félt, hogy esetleg kikotyog valamit. Képzeljék csak magukat a helyébe. Elkövettek egy gyilkosságot, és simán megúszták. De ha felpiszkálják az ügyet, mi történik? 10-1, hogy az asszony elárulja a titkot. Nincsenek hozzá idegei, hogy kitartson, és fogja a száját. Maga megtestesült veszedelem a férje számára, higgyék el. A férjének semmi baj az idegeivel. Ő akár ítélet napig is a legártatlanabb arccal kitart a hazugsága mellett. De nem lehet biztos az asszonyban, és ha az asszony idegei felmondják a szolgálatot, veszélyben a nyaka. Így aztán szépen becsempész valamit egy csésze tejába, és ezzel biztosítja, hogy az asszony mindörökre befogja a száját. Armstrong halkan megszólalt. Nem volt üres csésze az ágya mellett. Egyáltalán semmi sem volt ott. Körülnéztem. Blore felhorkant. Persze, hogy nem. Hiszen miután az asszony megitta a teát, a férj első dolga az volt, hogy elvitte a csészét is, meg a csészealjat is, és gondosan elmosta. Egy kis szünet állt be, aztán MacArthur tábornok szólalt meg, kétkedéssel a hangjában. Lehetséges, de nehezen hiszem el, hogy egy ember ilyesmit műveljen a feleségével. Blore kurtán felkacagott. Azt mondta. Ha valakinek veszélyben a nyaka, nem érzelgősködik. Megint csönd lett. Mielőtt ismét megszólalhatott volna, valaki kinyílt az ajtó és belépett Rogers. Végignézett a társaságon és azt kérdezte. Szolgálatok még valamivel? Wargrave bíró megmozdult a székén. Mikor szokott átjönni a motorcsónak? Kérdezte. Reggel 7 és 8 közt, uram. Néha valamivel 8 után, fogalmam sincs róla, mi lehet Fred Narakottal ma reggel. Ha beteg, át kellett volna küldenie az öccsét. Most hány óra? Kérdezte Philip Lombard. 10 perc múlva 10, uram. Lombard felhúzta a szemöldökét, aztán némán bólintott. Rogers várt még néhány pillanatig. MacArthur tábornok egyszerre csak hevesen megszólalt. Fogadja részvétünket, Rogers. A doktor úr éppen most közölte velünk, hogy meghalt a felesége. Rogers meghajtotta a fejét. Meghalt, uram. Köszönöm a részvétnyilvánítást, uram. Fogta az üres szalonnástálat és kiment. Megint csönd lett. Odakinn a teraszon Philip Lombard azt mondta, ami azt a motorcsónakot illeti, Blore ránézett, aztán bólintott. Tudom, mire gondol Mr. Lombard. Már én is föltettem magamnak ezt a kérdést. A motorcsónaknak majdnem 2 órája meg kellett volna érkeznie, de nem érkezett meg. Miért? És megtalálta a választ? Kérdezte Lombard. Csak annyit mondhatok, hogy a dolog nem véletlen. Szerves része az egész ügynek. Minden szorosan összefügg. Szóval, maga szerint nem is jön meg a csónak? Kérdezte Philip Lombard. Egy hang szólalt meg mögöttük. Ingerlékeny, türelmetlen hang. Nem fog megjönni, mondta. Blor kicsit megfordult, és széles válla fölött elgondolkozva szemügyre vette a közbeszólót. Önnek is az a véleménye, tábornok úr? MacArthur tábornok határozottan kijelentette. Persze, hogy nem fog megjönni. Mi arra számítunk, hogy a motorcsónak majd elvisz bennünket a szigetről. Csak hogy itt van az egésznek a nyitja. Nem fogjuk elhagyni a szigetet. Soha egyikünk se fogja elhagyni. Tudnélik, ez a sziget a vég. Mindennek a vége. Habozott egy kicsit, aztán különös halkhangon azt mondta. Ez a béke. Az igazi béke. Elérkezni a véghez, és nem menni tovább. Igen, ez a béke. Hirtelen sarkon fordult, és elment. Végighaladt a teraszon, aztán elindult lefelé, a lépcsőn, rézsutos irányban a tenger felé, a sziget csücske felé, ahol néhány elszórt cikla állt ki a vízből. Kicsit bizonytalanok voltak a léptei, mint az olyan emberi, aki félálomban van. Blor megszólalt. Ez is meghibbant, a végén alig, hanem az egész társaság így fog járni. Magáról nem tudom elhinni, Blor, mondta Philip Lombard. A volt detektív elnevette magát. Az biztos, hogy nehezen vesztem el a fejem. Aztán szárazon hozzátette. És azt hiszem, maga se fog meghibbanni, Mr. Lombard. Köszönöm, mondta Philip Lombard. Pillanatnyilag teljesen épeszűnek érzem magam. Dr. Armstrong kilépett a teraszra. Habozva megállt. Balra Blor és Lombard beszélgetett. Jobbra meg Wargrave járkált lassan föl alá lehorgasztott fejjel. Armstrong rövid habozás után az utóbbi felé fordult, de abban a pillanatban Rogers sietett ki a házból. Beszélhetnék önnel, uram? Armstrong hátrafordult. Megdöbbent az eléje táruló látványon. Rogersnek rángatózott az arca, egészen szürkés zöld volt. A keze remegett. Ez annyira ellentétben volt néhány perccel előbbi önuralmával, hogy Armstrong egészen elhűlt. Nagyon szeretnék beszélni önnel, uram. Odaben, uram. Az orvos visszafordult, és a rémült inassal együtt bement a házba. Mi baj, ember? Kérdezte. Szedje össze magát. Ide, uram, ide fáradjon be. Kinyitotta az ebédlő ajtaját, a doktor belépett, Rogers követte és becsukta maga mögött az ajtót. Nos, mondta Armstrong, mi a baj? Rogers nyakán rángatóztak az izmok, nyelt egyet, aztán kibökte. Itt olyan dolgok történnek, uram, amiket egyszerűen nem értek. Miféle dolgok? Kérdezte élesen Armstrong. Azt fogja hinni, hogy megőrültem, uram. Azt fogja mondani, hogy semmiség az egész, pedig valami magyarázatának kell lennie, uram. Kell lennie valami magyarázatának, mert egyszerűen érthetetlen. De hát mondja már, mi baj? Ne beszélje rejtvényekben. Rogers megint nyelt egyet. Azokról a kis szobrocskákról van szó, uram, az asztal közepén. A kis porcelán figurákról 10 volt. Esküdni mernék rá, hogy 10 volt. Úgy van, 10, mondta Armstrong. Az este mi is megszámoltuk a vacsoránál. Rogers közelebb lépett. Hát, erről van szó, uram. Az este, amikor leszedtem, az asztalt már csak 9 volt, uram. Észrevettem, és nagyon furcsának is találtam, de nem gondoltam semmi különösebbre. De ma reggel, uram, még akkor se vettem észre, amikor a reggelihez terítettem, nagyon fel voltam dúlva, meg minden. De most, amikor le akartam szedni az asztalt, de nézze meg a saját szemével, ha nem hiszi. Csak 8 van, uram, csak 8. Hát fel lehet ezt fogni ésszel, csak 8. Reggeli után Emily Brandt azt javasolta Vera Claytornek, hogy sétáljanak fel ismét a csúcsra, nézzék meg, nem jön-e a csónak. Vera beleegyezett. A szél megélénkült. Apró, fehér tarajok jelentek meg a tengeren. Egyetlen halászcsónak se volt kinn a vizen, és a motorcsónaknak semmi nyoma. Sticklehaven-t nem is lehetett látni, csak a fölötte emelkedő dombot egy kiálló vörös szikla eltakarta a kis öblöt is. Emily Brent azt mondta. Az az ember, aki tegnap áthozott minket, megbízhatónak látszott. Igazán nagyon furcsa, hogy ennyit késik ma reggel. Vera nem szólt rá semmit. Egyre növekvő félelmét próbálta leküzdeni. Dühösen rendre utasította önmagát. Őrizd meg a nyugalmadat. Ez a félelem nem val rád. Mindig jók voltak az idegeid. Néhány pillanat múlva hangosan azt mondta. Bárcsak megjönne. Nagyon szeretnék elkerülni innen. Meggyőződésem, hogy mindnyájan ezt szeretnénk. Felelte szárazon Emily Brent. Az egész olyan rendkívüli, szinte teljesen érthetetlen, mondta Vera. A mellette álló vénkisasszony ingerülten azt mondta. Nagyon dühös vagyok magamra, hogy olyan könnyen beugrottam. Ha jobban meggondolja az ember, az a levél csak ugyan teljes képtelenség. Amikor megkaptam, nem támad bennem semmi kéte, egyáltalán semmi. Gondolom, dünnyögte gépiesen Vera. Az ember túlságosan természetesnek véli a dolgokat, mondta Emily Brent. Vera mélyet lélegzett és megborzongott. Csak ugyan komolyan gondolja, amit reggeli közben mondott? Kérdezte. Fogalmazom egy kicsit pontosabban, kedvesem, mire céloz? Csak ugyan komolyan gondolja, hogy Rogers meg a felesége tették el láb alól azt az öreg hölgyet? Kérdezte halkan Vera. Emily Brent elgondolkozva nézett a tengerre. Ami engem illet, biztos vagyok benne. Magának mi a véleménye? Nem tudom, mit gondoljak. Emily Brent folytatta. Minden ezt a feltevést igazolja. Ahogy az asszony elájult, meg ahogy a férfi elejtette azt a tálcát, gondoljon csak vissza rá, meg aztán, ahogy beszélt a dologról, nem hangzott túlságosan igaznak. Igen, attól tartok, hogy csak ugyanaz ő művük volt. Hogy nézett ki az a nő? Mondta Vera. Még a saját árnyékától is félt. Sose láttam még ilyen rémült asszonyt. Biztos mindig kísértette a dolog. Miss Brent csak ennyit dünnyögött. Emlékszem, hogy gyerekkoromban egy jelmondat lógott a falon a szobámban. Bűneid előbb-utóbb ki fognak derülni. És ez így is van. Bűneid előbb-utóbb ki fognak derülni. Vera föltápászkodott. De hát akkor, Miss Brent, akkor most kedvesem? A többiek? Mi van a többiekkel? Nem értem. A többi vádak, azok nem igazak? De ha a Rogersék ellen emelt vád igaz? Elhallgatott, mert képtelen volt világosan kifejezni kusza gondolatait. Emily Brent homlokán, aki előzőleg értetlenül felhúzta a szemöldökét, kisimultak a ráncok. Azt mondta. Áh. Már értem. Nos, itt van például Mr. Lombard. Beismeri, hogy 20 embert hagyott éhen halni. Azok csak benszülöttek voltak, mondta Vera. Mindenki a fele barátunk, akár fekete, akár fehér, mondta élesen Emily Brent. Vera meg azt gondolta. Fekete fele barátaink, fekete fele barátaink. Jaj, mindjárt rám jön a nevetés, hisztériás vagyok, nem ismerek magamra. Emily Brent elgondolkozva folytatta. Persze a többi vádpont közül néhány túlzott és nevetséges. Például a bíró ellen emelt vád, aki csak a kötelességét teljesítette hivatali munkakörében, meg a Scotland Yard volt detektívje ellen emelt vád is, és ide sorolható az én esetem is. Hallgatott egy darabig, aztán folytatta. Persze az este a körülményekre való tekintettel nem akartam beszélni. Nem olyasmi, amit férfiak előtt meg lehetne tárgyalni. Nem? Vera érdeklődve figyelt. Miss Brent nyugodtan folytatta. Beatrice Taylor a cselédlányom volt. Hogy később kiderült, nem volt tisztességes lány. Nagyot csalódtam benne. Pedig igen jó modorú volt, tiszta és szolgálatkész. Meg voltam elégedve vele. Persze, csak képmutatás volt az egész. Igazában erkölcstelen léhateremtés volt, undorító. Jó időbe telt, amíg rájöttem, hogy bajban van, ahogy az ilyenek mondani szokták. Miss Brent elhallgatott, utálkozva elfintorította finom vonalú orrát. Nagy megrázkodtatást jelentett a számomra. A szülei is rendes emberek voltak, nagyon szigorúan nevelték. Örömmel mondhatom, nem bocsátották meg a viselkedését. Vera rámerett Miss Brentre és megkérdezte. Mi történt? Természetesen egy óráig sem tűrtem tovább a házamban. Nem mondhassa senki, hogy szemet hunytam az erkölcstelenség fölött. Vera halkan megkérdezte. Mi történt a lányjal? A szerencsétlen teremtés nem elégedett meg azzal, hogy egy bűn már terheli a lelkiismeretét, mondta Miss Brent, és elkövetett